az alázatos lélekről, tehát arról a valakiről, aki már engedte magának, hogy túl legyen, hogy belemehessen ebbe a bizonyos krízisbe, ebbe a tisztulásba, és hogy ez a bizonyos sötét éjszaka milyen gyümölcsöket hoz benne. Így folytatja a gyümölcsöknek a tárgyalását. Nyugodtan és alázatosan ugyan, de azért mégis nagyon vágyódnak azután, hogy akadjon valakiük, aki hasznos oktatásban részesítse őket. E tekintetben lényegesen különböznek a kezdőktől, akik, amint fentebb mondottuk, maguk akarnak oktatni mindenki mást, s még ha tanácsot kérnek is valakitől, akkor is azonnal ők veszik át a szót, mutatva, hogy úgy is tudják. Ezeknek az alázatos lelkeknek eszükbe sem jutna, hogy valakivel szemben oktató hangot használjanak. Micsoda gyümölcs ez is, és miről szól? Ezek a bizonyos személyek, akik már túl vannak egy-két kanyaron a tisztulásban, azaz, akik már egyre kevésbé menekülnek Isten és önmaguk elől, akik megengedték, hogy Isten a fejlődés fájdalmán keresztül tisztítsa őket, azoknak az egyik új tulajdonsága és az életük egyik új gyümölcse az, hogy tanulni akarnak. Nem mondják, hogy ők mindent tudnak, és ők vannak följogosítva arra, hogy mindenki másnak meg kell mondaniuk, hogy hogyan kell élni, és hogyan kell ezt az életet csinálni. Nyitottak az újnak a befogadására. Tanulni akarnak, és nem kioktatni. Ugye itt, amikor oktatásról beszél keresztül Szent János, itt nyilván nem arról van szó, hogy ne lehetne egészséges módon tanítani, hiszen hát éppen most is ezt csinálom, és ebben veszünk részt, de itt sokkal inkább egy kioktatásról van szó. Arról a fajta kioktatásról, amikor valaki azt hiszi, hogy csak és kizárólag neki lehet igaza, senki másnak nem, és mindenki igazodjon ő hozzá. Ezt jelenti sokkal inkább ez a kioktatás. De az alázatos személy, az önmagát és Istent helyesen ismerő személy nem akar kioktatni, hanem mindenek előtt tanulni akar. Miért? Mert tudja, hogy mennyi mindent nem tud még. És ez volt ugye a nagy megkülönböztetés kezdetben a kezdők és a haladók között. A kezdő, és most ugye miről beszélünk, a kezdőkről milyen kontextusban beszélünk, hogy a lelki életben, a hitben, a vallásban kezdő azt hiszi, hogy mindent tud. Azért, mert ő meg van keresztelve, azért, mert jár templomba. Jaj, nagy, ne adj Isten, még valami teológiát is végzett, akkor azt hiszi, hogy ő már mindent tud. Ellenben a haladó azt tudja, hogy mennyi mindent nem tud még. Tudja, hogy a tudása mennyire töredékes, és amíg élünk, tanulhatunk másoktól. Amíg élünk, rá lehetünk szorulva az új dolgoknak a megtanulására, rá lehetünk szorulva az oktatásra. A szellemi gőgös azt hiszi, hogy mindent tud, és nem csak ez a baj, hanem hogy mindent jobban tud. Ismerjük ezt a bizonyos jelenséget. És ugye már fejtegettük ennek a lélektani logikáját. Miért van szüksége a szellemi gőgösnek bizonygatni, hogy ő mindent tud? Miért övé mindig az utolsó szó? Miért akar mindig mindent megmagyarázni? Miért akar kioktatni és el nem fogadni mások véleményét? Miért képtelen a dialógusra? Mert belül oly annyira bizonytalan. Belül oly annyira sérült, belül oly annyira egy kisgyermek lakozik benne, aki még nem nőtt fel. És mivel érzi magában ezt a kevésséget, érzi magában ezt a bizonytalanságot, de ismerjük a logikát, még mindig menekül a fejlődés fájdalma elől, menekül a segítségkérés elől, ezért az egyik ilyen menekülő útvonal a szellemi gőg, mely megnyilvánul például abban, hogy mindenkit oktatni akar, és ő mindenkinél jobban tud mindent. A bölcs az, aki tudja, hogy mennyi mindent nem tud még, aki tudja, hogy mennyi út áll még előtte, aki meg tudja hallani szinte bárkinek a szavában azt, amit abból kiszűrhet, mint tanulnivalót. Képes tanulni a másik embertől, képes meghallgatni a másikat, képes párbeszédbe jutni, keveredni vele, mondjuk így. Aztán folytassuk, ahogy János atya még mondja. Arra pedig szintén mindig készek, hogy lelkivezetőjük vagy előjárójuk kívánságára változtassanak addigi eljárásmódukon, mert megvannak arról győződve, hogy ők maguk sohasem találják el a helyeset. Másik gyümölcs, képesek változtatni. Képesek megfogadni egy tanácsot. Olyan sokszor vagyok úgy, hogy persze a lelki gondozás nem tanácsadásból áll természetesen. Az, amikor valaki jön lelkivezetés a lelki gondozásra, az mindenek előtt a meghallgatásról szól. De lehet ott néha valami fajta jószándékú tanácsot adni. Valami beleférhet, hogy vezessük a ránk bízottat valamilyen irányba. És olyan sokszor tapasztalom azt, hogy még a legjobb tanács sem ér valahogy célba. Az illető lezár, és nem szeretné meghallani a tanácsot, aminek pedig lenne valamilyen szinten helye. De aki már túl van egy-két kanyaron, az képes megfogadni a másik személynek a tanácsát. Képes változtatni, ha kell. Mert rugalmas és szabad. Nem fél attól, hogy belássa, hogy valamit nem tud még egészen jól. Nem fél attól, hogy belássa, hogy eddig valamit nem jól csinált, és most változtatnia kell. Ha kap egy tanácsot, ha kap egy iránymutatást, és azt ő megfontolja, és belátja, hogy igen, arra kéne menni, akkor nem védekezik ez ellen. Nem hoz föl mindenféle mentséget, hanem azt mondja, hogy igen, ez a helyes út, és akkor mi van? Eddig nem jól gondolkodtam valamiről. Eddig rossz irányba gondolkodtam valamiről, rossz módon álltam hozzá, na bum, és akkor mi van? Most inkább örülök, hogy megtudtam, hogy merre kéne menni. Ugye sokan pontosan azért nehezen változtatnak, mert el kéne engedniük azt, hogy mondjuk valamiről évtizedekig helytelenül gondolkodtak. És ez egy nagyon-nagyon nagy gyászmunka sokaknál, hogy én valamiről helytelenül gondolkodtam éveken keresztül, most valami által megvilágosodik nekem, hogy hogyan kéne másképp valamiről gondolkodni, de ott van ez a bizonyos gőg, ez a bizonyos büszkeség. Én évtizedekig valamit vallottam. Most kiderült, hogy hibásan, de mennyire nagy bátorság kell ahhoz, hogy ezt elmerjem engedni. És azt mondjam, hogy bár én valahogy gondolkodtam évtizedekig valamiről, de most inkább egy öröm számomra az, hogy hallottam valamit másképp, hogy valamiről másképp gondolkodhatok. Ez egy örömteli felfedezés. Nagyon-nagyon megnyugtat engem, és nagyon-nagyon megerősít, amikor tényleg mondjuk így idős testvéreink jönnek oda hozzám, és mondják azt, hogy atya, én valamiről évtizedekig rosszul gondolkodtam, de most nagyon-nagyon örülök annak, hogy végre valamiről másképp gondolkodhatok. Annyira gyönyörű ezt látni, amikor valaki képes feladni ezt a büszkeségét, hogy ő évtizedekig ő ezt szokta meg, és ő így tanulta. Képes feladni, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy valamiről nem jól gondolkodtam, de most az örömöm sokkal nagyobb most már, mint hogy megtanultam, hogy hogyan kéne valamiről gondolkodni. Ebből is látszik, hogy a bezárkózottság az nem korfüggő. Egy idős személy is nagyon-nagyon-nagyon lehet nyitott, és egy fiatal is lehet totálisan zárt az újdonságra és a változásra. Egyre jobban rájövök, hogy nem igaz az a sztereotípia, hogy az idősek azok be vannak zárkozva, és nem tudnak megújulni, a fiatalok bezzeg. Nem mindig igaz ez a történet. Nagyon sokszor az ellentétét tapasztalom. Tehát ezek a személyek képesek változtatni, ha kell, rugalmasak és szabadok. A szellemi gőgös nem változtat, miért? Mert ő fél, és így van biztonságban. Ha neki föl kell adni valamit az eddigi jól megszokott mentális gondolati rendszeréből, akkor ő a lába alul kiszalad a talaj, akkor neki az identitása krízisbe kerül. Éppen ezért ő nem képes változtatni, nem képes feladni véleményét, nem képes feladni gondolatait, mert fél, és mert így van biztonságban. A szabad ember viszont képes változtatni gondolkodásmódján, cselekvésmódján, ha kell, mert nem ettől függ az ő biztonsága. Neki a biztonsága Istenben van. Az ő identitása a Krisztussal való kapcsolatban van. És nem abban, hogy ő eddig hogy gondolkodott valamiről, meg hogy nem. Képes feladni a gondolatait, ha kell, képes feladni, képes változtatni a véleményén, a gondolkodásmódján, ha kell, mert nem ettől függ az ő biztonsága és az ő önazonossága. Még egy következő. Örömmel hallják ezek a lelkek, ha jelenlétükben másokat dicsérnek, és csak azt az egyet sajnálják, hogy ők nem szolgálnak Istennek oly híven, mint azok. Látjátok? A lelki szabadságnak, az alázatnak a másik jele, az, hogy ezek a személyek képesek örülni más ember sikerének. Képesek örülni a másik dicsőségének. A szellemi gőgös a maga kisebbség érzése miatt nem tud ennek örülni. Nem tud örülni annak, hogy esetleg az ő jelenlétében valakit megdicsérnek, vagy valakit kiemelnek, nem tud vele örülni, nem tudja megosztani ezt az örömet, mert ő óhatatlanul ebből a játszmából vesztesen kerül ki. Ő a kisebb, ő most a kevesebb. És éppen ezért, ha egy ilyen fajta szellemi gőgös jelen van egy olyan környezetben, egy olyan közösségben, ahol éppen valakit megdicsérnek és kiemelnek, akkor az a bizonyos valaki, ahogy ezt már János atyától megtanultuk, szavaival és tetteivel, akár nagyon-nagyon kifinomult és szofisztikált módon, de igyekezhet azt a másikat kicsit visszahúzni, hogy nehogy már az örüljön annak, hogy esetleg elismerték a jogos teljesítményét. Aki viszont szabad, aki viszont alázatos, azaz ismeri Istent és önmagát, az képes a másikkal együtt örülni. Képes a másik sikerének és dicsőségének is örülni, mert nem ettől függ megint csak az ő identitása és az ő biztonsága. Ő tisztában van a maga értékeivel. Tisztában van az önazonosságával. Egyáltalán nem probléma számára, ha más valakit kiemelnek és megdicsérnek, mert nem ettől függ az ő biztonsága. Ő tudja magáról, hogy ő miben jó, tudja az ő saját értékeit, és éppen ezért ezt a bizonyos nagy-nagy irigységet elengedi szépen lassan. Következő gyümölcs. Nem szeretnek beszélni a maguk dolgairól, mert annyira kevésre becsülik őket, s még a lelki vezetőjük előtt is restelnek beszámolni róluk, mert úgy gondolják, hogy szóra sem érdemesek. Sokkal szívesebben mondják el hibáikat és bűneiket, vagy olyan dolgaikat, amelyekben ők nem látnak semmi erényt. Azért is hajlandóbbak megbeszélni lelki ügyeiket olyan emberrel, aki kevésre becsüli mindazt, amit tesznek, s nem tart sokat lelki életükről. Ugye megint fordítsuk le, értelmezzük azt, amit János atya mond, azt, hogy nem szeretnek beszélni sokat magukról, az megint csak nem egy magukba zárkózást jelent. Hiszen, tudjuk, meg kell tanulni kimondani önmagunkat. Aki nem mondja ki saját magát, az beteg lesz. Tehát ezt már nagyon sokszor kiemeltük, hogy amikor Keresztes Szent János erről beszél, hogy a lélek nem beszél magáról, ez nem azt jelenti, hogy izolálódik és behúzódik saját magába, lenyeli a fájdalmait, lenyeli a problémáit, nem beszélek saját magamról. Aki nem tudja kimondani a lelkében felgyülemlett, a pszichében felgyülemlett érzelmeket, örömöket, fájdalmakat, emlékeket, traumákat, velem történt dolgokat, aki nem tudja kimondani, az beteg lesz, ugye ezt már tárgyaltuk. Tehát János atya nyilván nem erre a fajta magába zárkózásra hívít meg minket, hiszen meg kell tanulni egészségesen közölni magunkat, és kimondani megfelelő módon az érzéseinket. Ő itt miről beszél? Ő itt kontrasztban beszél ugye arról, hogy a szellemi gőgösre mi jellemző, az, hogy állandóan magáról beszél. Tehát amikor János atya azt mondja, hogy az alázatos lélek keveset beszél magáról, ez kontrasztban mondja azokhoz képest, akik viszont állandóan saját magukról beszélnek, és ez a szellemi gőgnek egy másik jele. Nem, hogy kimondja magát, határtalanul, mértéktelenül mondja ki saját magát, de sokszor egyébként nem is azokat a dolgokat, amiket ki kéne, hanem inkább itt arról van szó, hogy az ő élete és az ő személye van az ő világegyetemének a középpontjában. És mindenki gravitáljon ő körülötte. Ez az a személy, aki állandóan magáról beszél, aki átveszi a szót, és mindjárt kiejti a személyes névmást, hogy én. Hogy velem mi történt, hogy nekem mi van az életemben. És ugye hányszor, de hányszor megtörténhet az, és talán mindannyiunknak van tapasztalata, hogy ez a típusú ember képtelen az empátiára, képtelen velem együtt érezni, mert csak és kizárólag önmaga körül forog az élete. Az ő nagy egója van az ő életének a középpontjában, ez a nagy bálvány, és senki más nem tud figyelembe venni. Na itt mondhatjuk azt például, az evangéliumi meghívás kapcsán, hogy vegye föl keresztjét és tagadja meg magát. Na igen, itt például már is ezt a kemény mondatot jobban érthetjük. Tehát a tagadja meg magát, az nem azt jelenti, hogy nekem nem szabad magam jól érezni. Vagy el kell folytanom magamban az érzéseimet. Nem ezt jelenti, hanem például azt, hogyha az én életem középpontjában csak én állok, és oda se Isten, se ember nem jön be, akkor ott jön Jézus meghívása. Tagadd meg magad, az vedd ki magadat az életed középpontjából. Ne gondold azt, hogy körülötted forog az egész világ, és körülötted forog mindenki, és minden más. Tehát a szellemi gőgös állandóan magáról beszél, magát állítja a középpontba. Biztos jártatok már úgy, hogy valakinek szeretted volna megosztani a nehézségeidet, problémáidat, elmesélted neki, és ugye ő mindjárt azt mondta, hogy az semmi, amin én keresztül mentem, na az igen. Amit én átéltem, az igen. Te, hogy itt szenvedsz, vagy vannak krízisek az életedben, ugyan már én aztán tudom, hogy mit jelent szenvedni. És akkor mi történik? Hát ő győzött a szenvedés olimpián, szívesen odaadjuk neki az aranyérmet ezért, ha már az életben sokra nem vitte, akkor hát hadd győzön ő a sok szenvedésnek az olimpiáján. És akkor így az a személy, aki ezt vele megpróbálta megosztani, aki megpróbálta kimondani a saját fájdalmait neki, az ugye úgy megy el onnan, hogy ja, hát ez a személy engem nem értett meg, és nem volt velem empatikus, mert a maga szenvedésének a nagyságát próbálta az én szenvedésem mellé állítani, még akár jó szándékkal is, gondolván, hogy majd ez engem vigasztal. Hogy az ő élete nehezebb, tehát én rájövök, hogy ja, az én problémám nem is akkora. Drága testvérem, tudjátok, hogy a szenvedés nem lehet kilóra mérni. Mindenkinek az aktuális nehézsége a legnagyobb. Ez olyan, mint a vizsgaidőszakban a vizsgák. Az a legnehezebb, ami előtt éppen vagyok. És ezt nem lehet lemérni literre és kilóra, hogy kinek mekkora a szenvedése. Mindenkinek az a legnagyobb, amin éppen keresztül megy. Tehát az empátia nem ezt jelenti, hogy kiemeljük azt, hogy hát más többet szenvedett. Nem. Az empátia azt jelenti, hogy megpróbálom megérteni a másiknak az aktuális szenvedését, hogy ez neki miért nehéz. Megpróbálok azonosulni vele. És akkor továbbra is itt mondja, hogy sokkal szívesebben mondják el hibáikat, bűneiket, hajlandóak megbeszélni lelki ügyeiket olyan emberrel, aki kevésre becsüli mindazt, amit tesznek. Mit jelent ez? Azt, hogy nem azért gyónik ez az illető, vagy nem azért beszélget valakivel, hogy felmentést és önigazolást keressem. Ugye a szellemi gőg kapcsán ott az elején kiemeltük, hogy a szellemi gőgben leledző ember számára a gyónás, vagy a másik emberrel való beszélgetés mindenek előtt azzal a céllal történik, hogy ő fölmentést kapjon. Fölmentést kapjon a változás és a fejlődés törvénye alól. És ezt sokszor ventiláltam itt ki nektek a gyóntató székben szerzett tapasztalatokat ezzel kapcsolatban, vagy akár lelki beszélgetésben szerzett tapasztalatokat, amikor valaki számára a bűnbocsánat szentsége nem a fejlődésre való meghívást jelenti, nem egy új útnak való nekifutást jelenti, hogy most valamit leteszek, és valamivel szembenézek, és valamit újra kezdek, és változtatok, hanem azt jelenti, hogy eljövök azért, hogy önigazolást kaphassak. Eljövök gyónni azért, hogy megkaphassam az ünnepélyes igazolást ahhoz, hogy nekem változni és fejlődni nem kell. Sokaknál tapasztalom pontosan ezt. Azért gyónnak, vagy azért beszélgetnek valakivel, hogy felmentést és önigazolást keressenek ahhoz, hogy neki nem kell változnia és fejlődnie. És ugye tudjuk, hogy ez a gyónás szentségével való óriási visszaélés. Nem ezért kaptuk a gyónást, hanem pontosan azért, hogy erőnk legyen a fejlődéshez, erőnk legyen az újrakezdéshez, erőnk legyen nekifutni egy új útnak. De sokak számára ez ugye abban merül ki, hogy a gyónás az egy letudandó dolog, letudtam, és ezáltal fölmentést kaptam arra, hogy nekem aztán nem kell fejlődni, hiszen megtartottam az egyház törvényét. Nem a szentségekkel van a baj, hanem a szentségek rendeltetésszerű használatával. Ugye ezt már mondtuk egy párszor. Így fejezi be János atya ezt a bizonyos fejezetet. Ezek a sajátságai az őszinte, tiszta és hamisítatlan lelkületnek, mely annyira kedves Isten előtt. Mivel ugyanis ezekben az alázatos lelkekben Istennek bölcs lelke lakozik, ez indítja egyúttal arra is őket, hogy kincseiket szívükbe rejtsék, ellenben azt, ami rossz van bennük, a kirakatba tegyék. Az alázatosaknak ugyanis a többi erényekkel együtt megadja Isten ezt a kegyelmet, míg ellenben a gőgösektől megtagadja. Mit jelent ez a nyelvezet megint csak, hogy az illető, az alázatos személy a kincseit elrejti, de a rossz tulajdonságait meg kirakja a kirakatba. Ugye ez is egy radikális keresztes Szent Jánosi nyelvezet. Sokkal inkább azt jelenti, hogy nincs nála vallási magamutogatás. Emlékszünk, hogy amikor a gőgről beszélt, akkor hozta ezt a bizonyos vallási exhibicionizmust. Amikor valaki minden áron szeretné megmutatni a körülötte lévőknek, hogy ő mennyire hívő és mennyire vallásos, azért, hogy ő így bezsebelje magának ugye a dicsőséget és azt a fajta visszajelzést, hogy hát te nagyon jó vagy és nagyon szent vagy, azért, mert ugye neki ez az érzelmi fröccs kell ahhoz, hogy valahogy túlélje a hétköznapokat. És itt az alázatos léleknél nincs vallási magamutogatás. A kincseit belül hordozza, ahogy János atya mondja. A kincseit belül hordozza, nem hívja föl magára tüntetőleg a figyelmet. Nem tesz vallási kékfényt a fejére, ahogy ezt szoktuk mondani. A kincseit belül hordozza. Miért? Mert tudja, hogy az ő Jézussal való kapcsolata úgyis meglátszik rajta. Nem kell vallási exhibicionistának lennie. Nem kell a Szent Mise alatt külön rituálékat és külön ceremóniákat, vonulásokat és körmeneteket csinálnia. Külön, csak ő. Nem kell. Nem kell, hogy magára aggasson 160 féle jelvényt és külsődleges jelet, amit természetesen szabad hordani. De nem ezekben merül ki az ő evangelizációs ereje, mert tudja, hogy a jelenléte, a kisugárzása, a kommunikációja az, amely mindenek előtt az Istennel való kapcsolatáról bizonyságot tesz. És nem a vallási dolgoknak a külsődleges halmozása, mondjuk így. Nem fuvalkodik fel a kincsei miatt. Alázatosan tudja magáról, hogy neki milyen kincsei vannak, de nem esik kétségbe, ha felfedezi, vagy mások meglátják az ő árnyoldalait. De ez is az alázat része, hogy tisztában van a fényes oldalával, a kincseivel, és tisztában van a sötét oldalával is. És nem esik kétségbe, ha a sötét oldalából meglát újra valamit, vagy ne adj Isten, egy másik ember visszatükrözi neki a sötét oldalából azt a részt, amit ő eddig még nem látott. Nem esik kétségbe túlságosan, bár ez nyilván mindig fájdalmas tapasztalat, amikor meglátok valamit magamból, magamban, amire azt hittem, hogy az már nincs ott, vagy amire azt gondoltam, hogy ez egyáltalán nem jellemző rám. Igen, a tudatunk alól, az elrejtett dolgainkból ezek a sebeink, a sötét oldalunk, a megtörtségünk fokozatosan tárul föl. És ugye a sötét éjszakának pontosan az a logikája, hogy ezeket belőlünk szépen lassan felhozza. De aki halad ezen az úton, egyre kevésbé ijed meg azon, hogy valami újdonságot, valami sötétséget, valami újabb megtörtséget ő fölfedezett magában. Azt mondja, hogy hát volt már ilyen, eddig is megtörtént ez velem, eddig is túléltem, most is túl fogom élni, és ez is a javamra fog válni. Kezdetben nehéz. Az első lépés a legnehezebb. Amikor valakinek egyszerűen csak föl kell ismernie, hogy van egy sötét oldala. És van egy elfojtott, lehasított terület az életében. Az első felismerés ugye a legnehezebb, az első közelengedés a legnehezebb. Amikor már ebbe benne vagyunk, és ez szépen lassan feltárulkozik, talán egyre inkább könnyebbé válik, legalább olyan szempontból, hogy nem lesz újdonság, mert végre bemertem vallani, hogy nekem is vannak sebeim, van sötét oldalam, nem tagadom le, nem keresek önigazolást, hanem szembenézek vele. És ha abból feltárulkozik valami újabb, hát na bum, kész, ezzel is akkor szembe fogunk nézni. Természetesen ezt kiegészítjük azzal, hogy nem esik kétségbe, ha felfedezi az árnyoldalait, de nem is menti fel magát. Na ez a nagy kiegészítés. Tehát ugye nem mondja azt, hogy hát, hogy valaki nekem visszajelzett valamit rólam, és nem mondja azt, hogy hát én tulajdonképpen az nem is igaz, vagy hogyha igaz is, nem foglalkozok vele, mert én ilyen vagyok. Nem? Nem keresi a fölmentést. Szembenéz saját magával. Megnyílik a változásra. Végül, János atya így szól. Az ilyenek szívük vérét adnák azért, ha mindenki szolgálná Istent, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy másokat buzgóságra bírjanak. valahányszor azt kell látniuk, hogy beleestek valami emberi gyarlóságba, alázatos türelmet tanúsítanak önmagukkal szemben. Nem vesztik el lelküknek szelíd nyugalmát, hanem szerető félelemmel tekintenek föl Istenre, és bíznak benne. Már cseng ugye a kontraszt, amit a szellemi gőggel kapcsolatban olvastunk, hogy a szellemi gőgös, ha hibát követel, akkor összetörik az ő kis világa. Ha hibát követel, akkor kétségbe esik, és emiatt bünteti saját magát, meg bünteti a körülötte lévő embereket. Itt már mi alakul ki? Egy egészséges türelem saját magához, ami a gőgösnek nem volt. Itt most már van ez az egészséges empátia magam felé is. Nem dől össze a világ, hogyha valamit elhibázom. Nem dől össze a világ, hogyha valamiben nem jó gondolkodtam, vagy hibás döntést hoztam. Megpróbálok mindent újrakezdeni, és megpróbálok tanulni belőle. És ehhez sem társul nyilván önmagunknak a felmentése. Tehát az egészséges türelem önmagunk felé megint csak nem jelenti azt, hogy akkor már nem is veszem komolyan a gyengeségeimet, a hibáimat. Nem. Ott van az a nemes harc. Ott van az a nemes küzdelem, hogy folytatom a fejlődésnek az útját a bukásaim és a hibáim ellenére. Nem mondom azt megint csak, hogy hát én ilyen vagyok, nekem ilyen árnyoldalaim és hibáim vannak, mindenki fogadjon el így. Ez a lélek nem akarja fölmenteni saját magát, még hogyha emellett szépen arányosan, egészséges türelemmel is viszonyul magához. Utolsó mondat ebből a fejezetből. Megjegyzendő azonban, nagyon kevés lélek van, aki mindjárt kezdetben tudna így tökéletességben haladni a lelkélet útján. Sőt, a legtöbbnél örülhet az ember, ha nem cselekszi mindnek éppen az ellenkezőjét. Hiszen ezért helyezi bele őket Isten a sötét éjszakába, hogy amint majd ki fogjuk fejteni, megtisztuljanak gyarlóságaiktól, és képesek legyenek előre haladni. Keresztes Szent János tehát tovább motivál minket a sötét éjszakának a vállalására. Hiszen itt ugye megint kiemelte, hogy ezeken a dolgokon, főleg ami ugye a negatív oldalt érinti itt a szellemi gőggel kapcsolatban, kisebb-nagyobb mértékben, de mindnyájan keresztül megyünk. Nincs olyan ember, aki ezen katekézi sorozat meghallgatása után fősóhajthatna, és imigyen szólna, hogy atya drága, ez rám nem jellemző. Rákérdezhetek? Nem jellemző rám. Nem. Ez nem. Hát szépen tetszett itten ezeket mondani már órák óta, és szépen én ezt meg is hallgattam, de tetszik tudni, hogy én ám bennem egy pici szellemi gőg sem volt, olyan alázatos voltam, mint a ma született kisgyerek. Hallottam én már ilyet. És ugye ezt már múltkor is mondtuk, ó atya, az én Isten képen mindig a szerető atya volt. Az én képen mindig a reális volt. Mindig, és soha nem volt ezzel semmi küzdelmem. Ugye ilyenkor sokkal jobban meg vagyok ijedve, mint amikor valaki jön és súlyos sérülésekről számol be Isten képében és önképében. Mert aki van, amikor valaki azt állítja, hogy neki ezzel semmi dolga nincsen, az a lélektanilag mit csinál? Lehasít magáról egy részt. Ezt hasításnak hívjuk. Amikor az életében van egy akkora trauma, egy akkora fájdalom, amely olyan mértékű, hogy mint az áramkörben túlfeszültség keletkezik, és kicsapódik a biztosíték. Lehasítja saját magáról azt az egész történetet, miért? Mert olyan nagy a sérülésnek a mértéke. És amikor valaki pontosan ezért ilyeneket mond, hogy neki ezekkel a témákkal soha nem volt semmi problémája, jobban meg vagyok ijedve, mint amikor valaki azt mondja, hogy súlyos nehézségei voltak ezzel, mert az a valaki nem hasítja le a problémáit, hanem látja őket. És ha már látja őket, akkor már lehet keresni megoldást. De amit ugye nem látunk, amit letagadunk, arra lehasítunk, arra nem is lehet megoldást keresni addig, amíg szemben nem nézünk vele. Tehát János atya is úgy tűnik ezen a véleményen van, amikor azt mondja, hogy hát mindnyájan, akik elindulunk ezen az úton, találkozunk ezekkel a fajta jelenségekkel. Na de akkor még a végére, mert már nem tudom, szerintem negyedik alkalommal beszélünk a szellemi gőgről, kéne valami más, de testvérem, ez még csak az első főbűn volt. Még van 6. Úgyhogy van itt miről beszélni. Ezek talán a következő 6 nem lesz ennyire hosszú. mert ugye Keresztes Szent Jánosnál fizikailag is ez a leghosszabb tárgyalás, ugye a szellemi gőgről, a többi már nem ennyire hosszú, de szerintem épp olyan fontosak, és éppen ilyen sokat tudunk belőle tanulni. Na nézzük is meg a következőt mindjárt, amelynek a címe a szellemi fösvénység. Hűha! Holala! A fösvénység főbűnéből eredő dolgok, szellemi fösvénység. Na most, akkor mindjárt definiáljuk, hogy úgy a fösvény az úgy kicsoda a civil értelemben. Nagyon röviden, de szerintem mindenki tudja, csak érdemes egy kicsit ezt ugye kimondani, hogy a fösvénység az az anyagi javakhoz való önző és beteges ragaszkodás. És mondjuk ezt nagyon pongyolán. Lehetne ezt még ragozni. De az anyagi javakhoz való, fizikai javakhoz való önző és olykor beteges jellegű ragaszkodás. Ez a fösvénység. Kapzsisár, stb. Na de most nem erről van szó. Hanem miről? A szellemi fösvénységről. Ahogy a gőg kapcsán is, ugye nem a civil gőgről beszéltünk, amikor valaki úgy nagyképű úgy általában a civil életben, hanem a vallási gőgről, amikor valaki pontosan a vallásossága miatt helyezi önmagát a másik fölé. Itt is Keresztes Szent János megcsinálja ezt a csodálatos átfordítását ennek az egésznek, amikor nem fizikai értelembe vett fösvénységről, hanem szellemi fösvénységről beszél. És ugye látjuk, már megint kezdünk megijedni. Miért? Mert kiderül, hogy attól, hogy én esetleg az anyagi javaim kapcsán nem vagyok fösvény, én azért a pénzecskémet azért jó kezelem, meg még adakozok is, meg hát nem ragaszkodok én ahhoz annyira, sajnos attól még szellemileg lehetek fösvény. Attól, hogy a civil életben úgymond nem vagyok nagyképű, mert alázatoskodom, és a fejemet ugye 30 fokban meghajtom, attól még lehetek szellemileg gőgös. És majd megyünk tovább, itt lesz majd ugye a szellemi paráznaság, hűha, ott lesz a 18-as karika majd, hát igen, attól, hogy én nem vagyok parázna, a fizikai értelemben nem nyúltam hozzá egy ujjal se senkihez, attól még szellemi értelemben nagyon is lehetek az. Na hát ez, csak azért mondom, hogy ősszel is visszajöjjetek, hogy a kevésbé meleg időben majd föl fogunk fűtődni ilyen témákkal, hogy szellemi paráznaság. Fantasztikus lesz. Na de most akkor ez a szellemi értelembe vett fösvénység. Hát akkor mit is jelent ez? Még mielőtt belemegyünk ennek a tárgyalásába, nézzük meg. Tehát ha a normál fösvénység az anyagi javakhoz való önző és beteges ragaszkodás, akkor ebből egyenesen arányos, hogy a szellemi fösvénység nem jelent mást, mint a lelki javakhoz való önző és beteges ragaszkodást. Tisztázzuk, mik ezek a lelki javak, amikhez én olyan módon ragaszkodhatok, és olyan módon kötődhetek hozzájuk, hogy az megköti az én szabadságomat, elvesztem a szabadságomat. Azt hiszem, a lelki javakat úgy jellemezhetnénk, hogy ezek nem mások, mint érzések és eszközök. Keresztes Szent János erről a kettőről fog beszélni, tehát amikor a lelki javakhoz való beteges ragaszkodásról beszélünk, akkor mindenek előtt az érzéseinkhez való ragaszkodásról fogunk beszélni, mindjárt megértitek, hogy mit jelent ez, tehát amikor valakinek az az egyedüli fontos a vallás életében is, hogy jól érezze magát, nem az Istennel való kapcsolata fontos, hanem az ő érzelmi világa a fontos, hogy az szép legyen, hogy az jó legyen, és a másik pedig az eszközökhöz való ragaszkodás, igen, ezek valamilyen szinten anyagi javak, de mégis vallási jellegű dolgok, és itt János, hogy egészen fizikailag majd szentképekről, meg könyvekről, meg rózsafüzérecskékről, meg ezekről fog beszélni, az ezekhez való túlzott és beteges ragaszkodás. Na, lesz itt téma. Na de akkor nézzük meg még egyszer ezt a bizonyos definíciót. A szellemi fösvény az, aki érzésekhez és eszközökhöz, tehát vallási típusú érzelmekhez és eszközökhöz önző és beteges módon ragaszkodik, és akkor ebből mi jön ki, mint probléma? Nem magához, Istenhez ragaszkodik, hanem a lelki, szép emóciókhoz ragaszkodik. Neki az a lényeg, hogy mindenből szép érzést tudjon magának kifacsarni, és ha az nincs, akkor panaszkodik. Akkor kétségbe esik épp úgy, mint a fösvény. Aki, hogyha valami anyagi javát elveszíti, akkor kibillen az ő kis egyensúlya. Ugyanígy, mikor valakinek az a java, hogy ő neki szép vallási érzései és szép vallási eszköztára van, hogyha ebből valami elkezd hiányozni neki, tehát nem érzi annyira például jól magát, vagy azok az eszközök már nem adják meg neki azt az érzést, amit ő elvárt eddig tőlük, vagy amit eddig kapott tőlük, akkor János agya szerint mindjárt jöhet a nagy panaszkodás és a frusztrált élet. Ugye azzal kezdtük, hogy ezek a bizonyos szellemi értelembe vett bűnök mind menekülési útvonalak. Ugye az volt a bevezetésünkben, hogy ezek szellemi értelembe vett drogok. És a szellemi gőgben is megértettük, hogy valakinek azért van erre szüksége, hogy magát a másiknál többnek érezze, mert menekül a saját kicsinsége elől, menekül Isten gyógyító szeretete elől, menekül a fejlődés fájdalma elől, és ezt valahogy el kell neki fednie, ezt valahogy el kell neki felejtenie, és el kell menekülnie a fejlődés fájdalma elől. A fösvénység ugyanilyen szempontból, a szellemi fösvénységet ugyanígy magyarázhatjuk. Ő neki a vallási jellegű jó érzések kincsestára kell, és a vallási eszközök fölhalmozott kincsestára, mert menekül a fejlődés fájdalma elől. De itt most jelen esetben nem a szellemi gőgbe, hanem a szellemi fösvénységbe. Az érzelmeknek a világába, és a vallási eszköztárnak a felhalmozásába, ebből egyébként a nagyobb probléma lesz az érzelmekkel kapcsolatos rész, majd mindjárt beszélünk róla. A sötét éjszaka logikája tehát itt is ugyanaz. A kapcsolatokban az érzelmek átalakulnak, minden egyes valódi szeretett kapcsolatban az érzelmek hullámoznak, de egyébként is a normál, egészséges, emocionális életünkben is. Az érzelmeink sosincsenek ugyanazon a szinten. Az érzelmekhez hozzátartoznak, hogy valamilyen szinten mindig hullámoznak. És egy valódi, mély szeretett kapcsolatban is ugye megtörténik az, sőt meg is kell, hogy történjen, hogy a kezdeti, nagyon-nagyon szép emóciók után az érzelmeknek történik valami fajta változása. Jön egy szürkép, jön egy nehezebb időszak, ugye, amire azt mondják, hogy hát elmúlt a szerelem, és akkor onnantól kezdve mi következik? Hát onnantól kezdve jöhet a valódi, megtisztult szeretetnek az időszaka, amikor természetesen a két ember ezzel megküzd, és szembenéznek azzal, hogy attól, hogy az érzéseik megváltoztak, attól még a szeretetük ugyanolyan egymás iránt, sőt, nagyobb és megtisztultabb. Ugye, tudjuk, hogy ez mindig így van. De most itt a szellemi fösvénynek ugye mi is a problémája? Ugye pontosan az, hogy az ő érzelmi világa sem ugyanolyan mindig a lelki életben. Tehát, hogy például az, hogy egy szentmisén való részvétel neki milyen érzést okoz, ez ugye olyan, hogy minnyáján tudjuk, ez akár napról napra változhat. És ebben nincs semmi extra, csak ezt ki kell mondanunk. Tehát vannak olyan szentmiség, ahol emocionálisabban jól érezzük magunkat, és vannak olyanok, hogy kevésbé. Vannak olyanok, hogy nagyon benne vagyunk a folyamatban, vannak olyanok, hogy unatkozunk. Természetesen ez előfordulhat. Az érzéseinknek nem tudunk urai lenni ilyen szempontból, de a szellemi fösvény az mit csinál? Ő elvárja, hogy mindig jól érezze magát. Minden misén, minden imában, mindig az életben jól kell magam érezni. És hogyha ez nincs, akkor nem tudja magának megbocsájtani azt, hogy ő is egy egészséges ember, akinek az emocionális élete hullámzik, mint bárki másnak, ő haragszik magára, frusztráltá válik, zúgolódik és panaszkodik, mert most nem kapta meg ezt a kis örömet, amit ő a vallási dolgoktól elvárt. És látjátok, megint ugyanaz. Kell neki az érzelmi kielégülés, kell neki a beadott drogadag, kell neki az érzelmi fröccs azért, hogy kibírja azt, hogy ugye neki menekülnie kell a fejlődés fájdalma elől, hogy ehhez neki ereje legyen. Aki elmenekül ettől a természetes dologtól, hogy az érzelmeink változnak és nem mindig ugyanolyanok, annak kell a pótcselekvés, annak kell a drog, ami itt nem más, mint a vallási érzések, a lelkiéleti érzelmek és a vallási eszközöknek a garmadája. És ugye itt is, ahogy Keresztes Szent János már tanított bennünket, a lelkiélet az Isten kapcsolat fejlődésének is alapvető része, hogy a megtérésünket körbeveszi egy csomó gyönyörű érzelem. És ez így normális. Amikor valaki megtér, Amikor valaki Jézusnak átadja magát, akkor ez a kezdeti időszak, az fantasztikus. A szárnyakat ad, és madarat lehetne velünk fogadni olyankor, de János, hogyha már is figyelmeztetett, hogy ez egy bizonyos ideig tart, és aztán ez az egész érzésvilág átalakul. Igen, amire azt mondhatnánk, hogy múlik, de nem csupán elmúlik, hanem átadja a helyét egy szellemibb, erősebb, tisztább és boldogítóbb szeretetnek ez az egész. De hogyha ezt a köztes időt nem bírjuk ki, hogyha mi mindig továbbra is az Istennel való kapcsolatunk kezdeti érzelmeihez ragaszkodunk, és nem bírjuk ki azt, hogy az érzések változnak, nem bírjuk ki azt, hogy az imádság, a mise, vagy a lelki könyvek, vagy a stb. Dolgok már nem ugyanazokat az érzéseket adják, mint régen, akkor mit kell csinálni? Pótcselekedni kell. Ami itt a szellemi fösvénység. Akkor valahogy az illetőnek mindig meg kell mindent próbálnia ahhoz, hogy azt a hőnáhított érzelmet visszanyerje. Mert csak akkor érzi, hogy ő rendben van. Isten ugye őt húzná ki ebből az egész magatartásból. Tisztítaná őt, vinné őt az érzelmi szabadság felé. De ha ő ezt nem hagyja, megint itt a logikánk, ha letiltja a fejlődés fájdalmát, akkor ebből például a szellemi gőg mellett a szellemi fösvénység is kijöhet, mind egy menekülési útvonal. És ez a szellemi fösvénység, mondjuk így, egy meg nem tisztult birtoklási vágy. Hiszen a fösvénység önmagában is egy birtoklási vágyról szól, amiről tudjuk, hogy önmagában nem hiba, hogy az emberi személyben van birtoklási vágy. Hogy szeretnénk birtokolni. Szabad nekünk birtokolni, csak helyesen és egészségesen, tisztán. Tehát a birtoklási vágyunkat nem kiirtani kell, hanem megtisztítani kell. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan birtokolhatunk. Egyébként még akár személyes kapcsolatokban is. 16. Benedek pápa ugye a szeretetről, a enciklikájában a szeretetről úgy beszél, mint agapé és erosz. Az agapé az önátadó, univerzális, mindenkire kiáradó, tiszta, ingyenes szeretet, ami szuper, de azt mondja, hogy ez kiegészül az erosszal, azzal a szenvedélyes szeretettel, hogy én akarom azt a másikat. És Benedek pápa mondja, a megtisztulatlan erosz az pusztító erő. A megtisztított erosz viszont az egy csodálatos boldogság, az szárnyakat ad nekünk, és szabaddá tesz bennünket. Itt is valami hasonlóról van szó. Nem a birtoklási vágy önmagában a baj, hanem az, hogy ez nincs bennünk megtisztulva, és helytelen módon akarunk birtokolni, jelen esetben nem pusztán személyeket és anyagi javakat, hanem érzelmeket mindenek előtt. Jól kell magamat érezni, és ez az én lelki javam, amely ha nincs meg, akkor fölborulok. Ezért látjátok megint csak, nem elsődlegesen a külső szegénységre törekszünk, hanem a belső szegénységre. A szellemi fösvénység ellentéte a belső szegénység. És a belső szegénység ugye mit jelent? Majd meg fogjuk látni megint csak azt a szabadságot, hogy helyesen használom nem csak az anyagi javaimat, hanem szabad vagyok az érzelmi életemben is. Nem esek kétségbe attól, hogy az érzelmeim hullámoznak, és nem veszem körül magam vallási dolgoknak a garmadájával, mert nincs rá szükségem, szabad vagyok tőlük. Ezt majd, amikor ott járunk, majd meg fogjátok érteni konkrétan, mit is gondolok erről. De látjátok, a külső szegénység megint csak önmagában nem elég. Valaki lehet külsőleg szegény. Ugye itt van megint az ellentét. Valaki mondhatja azt, hogy én nem is ragaszkodom, én nem vagyok kapsi, nem vagyok fösvény, hát nincs is mihez. De ettől még a helyzet nincs megoldva. Attól ő még bensőleg igenis lehet fösvény, igenis ragaszkodhat nagyon sok mindenhez, és igenis lehet helytelen birtoklási vágya, a birtoklási vágynak a helytelen megnyilvánulása például az érzelmei felé. Na akkor nézzük meg, hogy Keresztes Szent János mit ír erről, és mindjárt tisztában fogunk látni. Így kezdi. Gyakran előfordul ezeknél a kezdőknél, hogy nagy fokban érvényesül bennük a lelki fösvénység is. Ritka eset ugyanis, hogy megvannak elégedve annyi szellemmel, amennyit Isten ad nekik, s minduntalan zúgolódnak és panaszra fakadnak azért, hogy nem találnak a lelki dolgokban elegendő vigasztalást és örömet. Hát tulajdonképpen eddig ezt mondtam el, amit János atya itt mondott. Nincsenek megelégedve a szellemmel, az azt jelenti, hogy nem szabadok arra nézve, hogy a lelki életben az érzelmek nem mindig ugyanolyanok. Kétségbe esnek, hogy most éppen magukat nem érzik jól, és ezért mit csinálnak? Zúgolódnak és panaszra fakadnak. Így folytatja. Vannak, akik emiatt jobbra-balra tanácsot kérnek, és lelki vezetést keresnek. És nem tudnak betelni az ilyenekről tárgyaló lelki könyvekkel. Spanolásról szól ez. Tehát föl kell magamban spanolni a szép érzést, ha nincs, megyek lelki vezetőhöz. Ő majd talán megadja nekem. Vagy megyek gyónni, talán ott majd van. Olvasok egy másik lelki könyvet, talán abban van érzés. Legyetek az illető, megint csak visszaél ezekre az eszközökkel, mert csupán érzéseket keres. És nagyon jól tudjátok, hogy én itt nem szidom az érzéseket. Hát arról beszélünk eddig is, hogy az érzelmeink mennyire fontosak. De itt most az érzelmek helyes használatáról van szó. Mert az érzelmeket lehet megint csak egyfajta drogként alkalmazni, és túlságosan függni tőlük. Így folytatja. Ahelyett tehát, hogy valami hasznosat tennének, ahelyett, hogy gyakorolnák az önmegtagadást, főleg pedig növelnék magukban a léleknek annyira szükséges belső szegénységet, ilyen haszontalanságra fecsérlik el az idejüket, mondja keresztes Szent János. Nézzük meg akkor ezt, hogy mit jelent. Tehát zúgolódnak, mert nem találnak annyi vallási vigasztalást és örömet, amennyit szeretnének. Zúgolódnak. És panaszkodnak. És ez a zúgolódás és panaszkodás nem csak azt jelenti, hogy valaki felsóhajt, hogy hát én nem érzem olyan jó magam, hanem ez azt jelenti, hogy emiatt frusztráltá válok, és mondjuk emiatt türelmetlen leszek az embertársammal. És úgy tudja, az én vallásosságomat mindjárt megette a fene. Tehát, hogy amikor én azért, mert nem kaptam meg a kielégülést a szellemi dolgokban, a lelki életi dolgokban, a vallási dolgokban üresnek érzem magam, mert nem tudom elfogadni, hogy ez normális, hogy nem mindig tudom magamat egyformán érezni, és ha emiatt én frusztrált leszek, undok és kiállhatatlan az embertársammal, akkor tudjuk, hogy megint ott vagyunk, ahol a part szakad, megint ott vagyunk a szellemi gőgnél. Tehát mi itt a probléma? Hogy az illető, és akkor ezt bontsuk le, nem Krisztust keresi, hanem csupán a vallási örömet. Nem a vallási örömről van szó. Nem ez a baj, mert ez van. Isten nagyon sokszor ad nekünk gyönyörű érzelmeket, és ez nem baj, ez normális. Az a baj, amikor valaki csupán ezeket keresi, és nem Krisztust magát. Nem Istent magát keresi, hanem egy emóciót. Amit ő Istenhez köt, hogy jaj, hogy uram, ez a veled való kapcsolatból származó öröm, mondja ez az illető. De mégsem magát Istent keresi, hanem csak az érzelmeket. Honnan tudjuk ezt? Mert magát Istent keresné, ha valóban Istent szeretné, akkor nem esne kétségbe, nem zúgolódna és nem panaszkodna amiatt, hogy most éppen nincsenek olyan szép érzései. Tudjuk nagyon jól, ezt már a belső várkastély kapcsán is kiemeltük, a harmadik lakás kapcsán, hogy Krisztust lehet nem vallásosan nem keresni, és vallásosan nem keresni. Sokféle módon lehet őt nem keresni. Valaki vallásosan nem keresi Krisztust, és valaki nem vallásosan nem keresi Krisztust. Valaki csak a vigasztalást és a kielégülést keresi. Igen, ebbe is van egy ilyen fajta dolog, és ez akár a szellemi paráznossággal valamilyen szinten összeköthető. Érzelmi kielégülésre vágyom a szent dolgok kapcsán, a vallási dolgok kapcsán. Legyen meg az érzelmi robbanás, és akkor jó fogom magam érezni. Látjátok, hogy milyen szűk itt a határ ezek között a dolgok között. Igen, mert ugyanúgy az érzelmekről van szó, amelyek nem bűnösek önmagukban, csak tudjuk, meg kell őket tisztítani, és nem használhatjuk őket megint csak menekülési útvonalként. Valaki a vallásban is csak kielégülést keres. És ezt ugye előbb is mondtuk, hogy valaki a kielégülést vallási módon keresi, valaki nem vallási módon keresi. Valaki az örömet a kocsmába keresi, valaki a templomban. Lehet egy picit, igen, de ugyanerről van szó. Mind a kettőnek a fröccs kell. Az egyik a fizikai fröccs, a másik meg az érzelmi fröccs a templomba, de ugyanaz kell, és hogyha az nincs meg, akkor frusztrált vagyok. Egyik sem Krisztus keresi. Csak mi a probléma, hogy aki nem vallásosan nem keresi Istent, az hát legalább úgymond koherens magához, de aki vallásosan nem az Istent keresi, azaz, aki a templomba vagy gyónni, vagy áldozni, vagy lelkivezetőz, vagy könyveket, vagy zarándokútra, vagy trallala, érzelmi kielégülés miatt jár ezekre ez a dolgokhoz, az veszélyesebb, az megint nehezebb helyzetben van, mert hát ő ezt nem látja, hogy probléma van. Hisz hát ő nem erkölcstelen, de mégsem Istent keresi. És ugye Jézus megint erre mondhatná nekünk, hogy igen, utcanő és vámos le fog előzni bennünket a mennyek országában. Mert ők sem Istent keresik, de legalább tudnak róla. Mi meg beleeshetünk abba, hogy a szent dolgokban, a szakrális dolgokban, a vallási dolgokban ugyanúgy egy érzelmi kielégülést keresünk, és nem Istent. A hétköznapi misztikában, amely ugye még mindig az összefoglaló műfaja annak a katekézis sorozatnak, ahol éppen vagyunk, a hétköznapi misztikában azt tanuljuk, hogy a szeretet logikája az, hogy nekem a másik személy kell, és nem pusztán a tőle származó érzelmek. A szeretet logikája az, hogy a másik személyét akarom szeretni mindenek előtt. Őt akarom, és őt keresem, akár együtt jár ez szép érzéssel, akár nem. Azt hiszem, mindenek előtt ez a szeretet logikája, hogyha nekem tényleg a másik személy kell, tényleg a másik személyt szeretem és hozzáragaszkodom, akkor ez épp úgy jelen lesz, ha ezt a ragaszkodást kísérik szép érzelmek, és épp úgy jelen lesz, ha éppen ezt nem kísérik szép érzelmek. Valakit akarok, és nem valamit. Ugye megint a hitünknek a lényege, hogy itt nem valami miatt vagyunk együtt. A kereszténységem nem valamire épül, hanem valakire. Egy személyre épül. És látjátok, ugyanez itt a probléma. A szellemi fösvény nem valakit keres, hanem valamit. Érzelmeket keres. Kielégülést keres. Tárgyak tömkelegét keresi, amiben biztonságot találhat. Nem valakit keres. Nem egy személyt keres. Hanem valamit keres. És ezáltal elvéti a hitünknek a lényegét, amely egy valakiről szól, Istenről, és nem csupán valamiről. Ha tényleg Istennel akarok kapcsolatba lenni, akkor relatívvá válik, hogy ezt a kapcsolatot éppen kísérik érzelmek, vagy nem. És mi a tapasztalatunk? Néha igen, néha nem. Az Isten kapcsolatunk és a lelki életünk gyakorlata ilyen. Vannak napok, órák, percek, hogy szép érzések kísérik ezt, szép emóciók, és vannak napok, órák, percek, amikor ezt kevésbé szép emóciók kísérik. Vannak olyan ima ideink, ima időnk, amelyben jól érezzük magunkat, és vannak ugyanúgy ima időnk, amikor nem érezzük magunkat benne annyira jól. Vannak szentmiséink, liturgiáink, különböző megnyilvánulások, amikor jól érezzük magunkat benne, és hogy tényleg tudunk jelen lenni és figyelni, és vannak, amikor szét vagyunk csúszva, nem tudunk figyelni, unatkozunk közben, és nem érezzük magunkat jól. Mind a kettő normális. Miért? Mert emberek vagyunk, és nem angyalok. Emberek vagyunk, akik nem várhatjuk el magunktól, hogy minden egyes pillanatban nekem egyformán kell magam érezni. Mitől függ az, hogy az Isten kapcsolatomban ma jól érzem magam, holnap kevésbé? Hát ez például függ attól, hogy milyen front van kint, függ attól, hogy aznap hányan idegesítettek föl, függ attól, hogy most milyen problémák vesznek egyébként is körül. Az életemben rengeteg körülmény van, ami az érzelmi életünket befolyásolja. Nem tudjuk magunkat mindig ugyanúgy érezni. De pontosan ebből jön a szabadság, hogy ez a szeretetemet, a Krisztushoz való ragaszkodásomat nem befolyásolja. Akkor is szeretem őt, ha nem érzem jól magam. Akkor is, ha jól érzem magam. Akkor is vele akarok lenni, ha jól érzem magam, vagy ha nem érzem jól magam. Akkor is táplálkozni akarok a szentségekből, ha éppen jól érzem magam, vagy ha nem érzem jól magam. Relatívvá válik. Szabadok leszünk ezektől. Nem az, hogy nem érít bennünket sehogy se, hogy nem érezzük éppen jól magunkat. Persze, az egy kellemetlen dolog. De nem csinálunk belőle ügyet. Olyan ügyet, amit a szellemi fösvény csinál. Hogy panaszkodik, és frusztrált, és baja van. Mert nincs meg neki éppen az az érzelem, amit szeretne a lelki életében. Ettől leszünk szabadok, de ettől is sokszor ugye nem az elhatározás húz ki bennünket, hanem a sötét éjszaka. A krízis tanít meg bennünket erre a szabadságra. Hogy ne legyünk az érzelméknek a függői. Ha vannak szép érzéseim a lelki életben, örülök neki. Ha nincsenek, nem esem kétségbe. De akiben nincs még meg ez a stabilitás, ez a szabadság, az az érzelmek hiánya miatt kétségbe eshet, és emiatt elkezdhet pótcselekedni, és ezt hívjuk szellemi fösvénységnek. És hogy ebből hogy jövünk ki? És hogy ennek még milyen verziói és dimenziói vannak? Hát azt akkor majd az őszi évadban fogjuk meglátni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a figyelmet.